Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekként énekeljük a 150. dicséretünknek első versét. A 150. dicséretünk első verse így kezdődik. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljunk helyet, testvéreim, és keresztelőre készülve a 329. énekünk második versét énekeljük. A 329. dicséretünk második versét, ami így kezdődik: nem éltem még a föld színén, de értem megszülettél. Az Úr Jézus Krisztus által magasztalunk téged, és dicsér téged a mi szívünk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, aki hatalmas vagy, aki szent vagy, aki szeretet vagy, aki magad vagy a jóság. Köszönjük néked, hogy eléd jöhetünk ezen a mai vasárnapon, és kérhetünk is arra, hogy szólj hozzánk az igén keresztül. Beszélj hozzánk, és mondd el azt, amire most szükségünk van. Köszönjük néked, hogy látsz és ismersz bennünket, nem csak a külcsint, hanem a belső világunkat is. És tudod, hogy tényleg mire van szükségünk. Segíts bennünket, Urunk, hogy hittel tudjuk hallgatni és befogadni a te szavadat. Te légy az, aki megpuhítod a mi hitetlen szívünket, aki meghajlítod a mi kemény nyakunkat, és megadod nekünk, hogy tényleg bizalommal és szelíden fogadjuk a te szavadat, a te drága igéidet, melyek üdvözítenek, melyek boldoggá tesznek bennünket. Hálásan köszönjük néked most azt a családot, akik elhozták ide a gyermeküket, hogy megkereszteljük. Kérjük, hogy tekints ő rájuk is, áld meg a szülők és keresztszülők fogadalomtételét, segíts nekik, hogy be tudják tartani, amit ígérnek. És hadd legyen az ő szívükben is, mint mindnyájunk szívében nagy öröm ezen a napon. Kérünk, áld meg bennünket, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol a te neved imádására és dicsőítésére összegyűlnek az emberek. Amen. Isten tiszteletünk alapigéjét hallgassuk meg Lukács evangéliumának 8. részéből. Lukács evangéliumának 8. részében a 43. verstől ezt olvashatjuk. És egy asszony, ki vérfolyásban volt 12 esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani, hátulról hozzájárult, megillette az ő ruhájának peremét, és azonnal elállt vérének folyása. És mondta Jézus, ki az, aki engem érintett? És mikor mindnyájan tagadták, azt mondta Péter és akik ővele voltak, Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és azt mondod, ki az, ki engem érintett? Jézus pedig mondta, érintett engem valaki, mert észrevettem, hogy erő származott ki tőlem. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, reszketve előjött, és előtte leesvén, megjelenté néki az egész sokaság előtt, miért érintette őt, és hogy azonnal meggyógyult. És ő mondanéki, bízzál, leányom, hited megtartott téged, eredj el békességgel. Hadd emeljem ki a felolvasott ige szakaszból a 46. verset, ahol ezt olvassuk, Jézus pedig mondta, érintett engem valaki, mert észrevettem, hogy erő származott ki tőlem. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnap is erről az ige szakaszról beszéltünk, és megértettük azt, hogy pontosan mi is történt. Az Úr Jézus Krisztushoz oda sodródott egy 12 év óta súlyos beteg asszony, aki belül vérzett, és aki már végigjárt az összes orvost, és nem tudtak rajta segíteni, időközben teljesen elszegényedett, hiszen minden vagyonát ráköltötte a doktorokra. Oda sodródott Jézushoz, mert azt gondolta magában, hogyha hátulról hozzáér Jézus ruhájához, már is meggyógyul. Így is történt. Jézus Krisztusból isteni erő áradt az asszony testébe, és meggyógyította, de nem csak a testét, hanem a lelkét is. És ez az asszony 12 évi gyötrelem után igen csak másképpen ment haza, mint ahogy odament Jézushoz. Azon gondolkoztam el, a keddi bibliórán is beszélgetve ezekről a dolgokról, hogy milyen csodálatos dolog, hogy az Úr Jézusból gyógyító erő áradt ennek az asszonynak a testébe, lelkébe, életébe. És úgy, ahogy beszélgettünk róla, az jött elém, hogy jó lesz ez, erről a kérdésről a mai napon is egy kicsit beszélnünk, és együtt gondolkoznunk, nem csak egy olyan szűkebb körbe, hanem egy ilyen tágabb körbe is az Isten tiszteleten. Hogy tudnélik, az Úr Jézus Krisztusból hogyan vehetnénk mi erőt, hogy megerősödjünk, hogy más emberekké legyünk. Nézzük most a lelki megerősödésnek a lépéseit. Először is lássuk azt, testvéreim, hogy az Úr Jézus Krisztus mérhetetlenül erős, hatalmas személy. A szereztetési igékben is elhangzik, mindjárt az elején, hogy nékem adatot minden hatalom, minden erő az enyém, mondja Jézus, menjen és földön. Vagyis Jézus Krisztus a leghatalmasabb, a legerősebb személy az egész mindenségben. A Biblia alapján azt kell, hogy mondjuk, hogy amikor ez az asszony Jézust megérintette, akkor a benne lévő isteni erő áradt ki ennek az asszonynak a testébe, lelkébe, és az gyógyította meg őt. A Bibliában azt is megértjük, hogy nem csak Jézusnak van ilyen mérhetetlen hatalmas ereje, hanem vannak más erős lények is a mindenségbe. Beszélhetünk a sátán erejéről is, ami nem ilyen nagyságú, mint az Úr Jézusé, de mégis sokkal nagyobb erő, mint az embernek az ereje. Emlékezünk arra, hogy Simon mágusnak, a híres ókori varázslónak a csodáit látták Samáriában, és azt mondták az emberek, akik semmit nem tudnak, hogy ez az Istennek ereje. Pedig nem az volt, hanem a sátánnak az ereje, mint ez később kiderült. És az is megmutatkozott ott, hogy a sátán erejénél az Úr Jézusnak az ereje hatalma sokkalta nagyobb, sokkalta erősebb. Olvasunk a Bibliában arról, hogy a sátáni erő kötözött meg egy asszonyt, és ezért az illető nem tudott fölegyenesedni. Démoni kötelék volt rajta, ezt olvassuk a Bibliában. Démoni erők, láthatatlan szellemi erők, sötét erők kötözték meg ezt az asszonyt, és ezért képtelen volt arra, hogy kiegyenesedjen. A sátánnak van ereje. Azt látjuk a gadarai megszállottnak a történetéből is. Akiről azt olvassuk, hogy ott volt ez a szerencsétlen ember, aki őrjöngött, és hiába próbálták még láncokkal is megkötözni, hogy lefogják valahogy, hogy ne tegyen kárt magába, meg másokba, a láncokat is letépte magáról, és egyszerűen megfékezhetetlen volt. Egyedül Jézus tudta őt megfékezni, de Jézus meg is szabadította őt attól a sátáni erőtől, amelyik benne lakozott. Van tehát a sátánnak is ereje. Ezt sokan nem hiszik, sokan csak viccelődnek a sátánnal. A Biblia azt mondja nekünk, ne viccelődjünk, mert a sátán ereje sokkal nagyobb, mint a mi erőnk, bár az Úr Jézus Krisztus erejénél meg mérhetetlenül kisebb. De nem csak a sátáni erők vannak a világban, hanem vannak természeti erők is. Természeti erők. Amikor kitör egy nagy vihar, akkor az ember érzékeli, hogy hát milyen kicsi is vagyok én. Fúj a szél, vagy tombol az orkán, fúj a tájfun, vagy jön egy nagy forgószél, és látjuk, hogy milyen pusztítást tud végezni. Látjuk a földrengést, ami volt az elmúlt időkben, látjuk, hogy milyen iszonyú pusztítás, kár jár annak a nyomában. Vannak természeti erők. Akkor is, hogyha ezt sokszor itt Magyarországon mi nem egészen tapasztaljuk meg, mert itt ritkán vannak ilyen dolgok, hála az Úrnak, hogy itt ritkán történnek ilyen földrengések, meg szökőár, de hát azért vannak természeti erők. Aztán Az emberekhez kanyarodva azt is látjuk, hogy sok embernek is rendkívüli szellemi és fizikai ereje van. Néztem most a gyermekeimmel együtt az atlétikai világbajnokságot Helsinkiben, és láttam ott, hogy milyen rendkívüli teljesítményekre képesek emberek. Nem csak fizikailag kell ott észnél lenni, hanem ugye lelkileg is, és szellemileg is erősen kell koncentrálni, és látja az ember, hogy rendkívüli képességű emberek vannak a világban. Nézem olykor a National Geographic-nak az adását, és látom ott, hogy milyen ember feletti szellemi, lelki erővel rendelkeznek azok, akik bizonyos akadályokat küzdenek le, például megmásznak bizonyos hatalmas hegyeket. De az ember csodálja, hogy hogy bírják ki ezek az emberek fizikailag is, lelkileg azt a több héten át tartó rendkívüli terhelést, ami rajtuk nem roppannak össze. Csodáljuk ezeket az embereket. De ugyanakkor mindnyájan érzünk magunkban, mi is, akik most itt vagyunk, mi is érzünk magunkban bizonyos szellemi, lelki erőt, energiát. Ez azért van, mert Isten úgy alkotott minket, hogy legyen nekünk is ilyen erőnk meg energiánk. Minden esetre a mi erőnk az igencsak véges, és a mi energiáink igencsak behatároltak. Majd mindjárt erről is fogunk beszélni. Most csak annyit kell fölismernünk, és azt annyit kell látnunk, hogy az Úrnak az ereje, Jézus Krisztusnak az ereje minden erőnél nagyobb. A sátán erején, a természeti erőknél, az emberekben lakozó fizikai, lelki erőknél. Sőt, ha mindezeket összetesszük, egybevesszük, egybefoglaljuk az ő ereje, még akkor is felülmúlja azt. Az Úr ereje mindennél és mindenkinél nagyobb. Ő, így mondjuk a Bibliából, mindenható. Nos, testvérek, manapság nagyon sokan azt gondolják, hogy Jézus, akiről a keresztények beszélnek, az egy ilyen gyenge valaki. Az ilyen gyenge valaki. Hát már ott megmutatkozik a gyengeség, hogy magát se tudta megvédeni, ugye, hiszen mit csináltak vele? Na hát leköbdösték, megkorbácsolták, keresztre szögezték, ugye milyen gyenge? Hát milyen gyenge ez? Hát ő benne higgyünk, őrá bízzuk magunkat. Azonban testvérek, akik így gondolkoznak, azok nem értik, hogy az Úr Jézus Krisztus, mint mindenható Úr, adta önmagát a bűnösökért. Ő pontosan azoknak az érdekében áldozta föl magát, akik őt gyengeséggel vádolják és gúnyolják. És azt gondolják, hogy ezzel nem kell törődni semmit, mert nem éri meg a törődést, az odafigyelést, a vele való foglalkozást. Hiszen ez egy gyenge ember. Nem gondolják meg, testvérek, hogy az Úr Jézusnak ez a gyengeség az egy általa vállalt gyengeség. Egy önként vállalt gyengeség pont a mi érdekünkben. A mi érdekünkben. Az ő gyengesége látszólagos gyengeség. Mert valójában az övé minden hatalom menjen és földön. Ezért, ha akart volna, visszaüthetett volna, visszaköphetett volna, meghívhatta volna az angyalok légióit, leszállhatott volna keresztül, és mindent megcsináltott volna, de akkor nem lenne megváltás. Egyetlen egy ember, se én, se te nem üdvözülhetné, mindjárt mehetnénk a kárhozatba. Egy boldogtalan élet után az örök boldogtalanságba, ha nem marad ott látszólagos gyengeségében a mindenható Úr a kereszten. Ha valaki gúnyolni akarják őt, gúnyolják, de mi tudjuk, hogy az ő ereje lett nyilvánvaló a kereszten. Mert ahhoz, testvéreim, hogy valaki mindenható léttére, az ellenségei üdvössége érdekébe, boldogsága érdekébe föláldozza magát, ahhoz erő kell. Ehhez kell csak az erő. Az Úr Jézus Krisztusnak pedig ehhez is volt ereje, mert ő mindenható, és a számára semmi nem lehetetlen. A sátán testvérek előttünk minden áron úgy akarja Jézus bemutatni, hogy ő egy gyenge személy. Hadd gúnyolódjanak fölötte, hadd köbdösség, hadd bántsák őt. Csak ne fogadják el, de a hívőkkel is el akarja hitetni a sátán, hogy Jézus gyenge. Velünk is, testvérek, hogyha mi magunkat hívő embernek látjuk, a sátán mindent megtesz annak érdekében, hogy azt higgyük, hogy a mi megváltó Urunk az egy gyenge valaki. Nincs benne erő. Semmi nincs benne. Lufi.
ő meg mindent megtesz, akkor annak érdekében, testvéreim, hogy mi őt nagynak lássuk, erőteljesnek és hatalmasnak lássuk. Ragaszkodjunk hát mi az ő szavaihoz, az ő kijelentéséhez, miszerint minden hatalom az övé, menjen és földön. Ezért van az, hogy amikor hozzáért ez az asszony, erő származott ki belőle, és ezt másutt is olvassuk Lukács evangéliumából. Istené dynamis, vagy energia származott az Úr Jézus Krisztusból. Ugyanezt látta már Josafát király. Azt mondja a második krónika könyvében, a te kezedben van az erő és a hatalom. A te kezedben van. Elihu, Jób vigasztaló barátja, ezt mondja, ő is igazat mond, fenséges az Úr az ő erejében. Erős az Úr, hatalmas az Úr. Pál apostol az Efézusi levélben azt mondja, erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Az ő mérhetetlen, immenzis erejében. Lássuk, testvérek, hogy az Úr Jézus Krisztus hatalmas személy. Ez a gyógyuláshoz, a megerősödéshez vezető első lépcső, amit látnunk kell, és ugyanakkor hittel ezt el is fogadhatjuk a Bibliának. Bízhatunk ennek az igazságába. Jézus mindenható személy. Másodszor azonban, testvérek, be kell látnunk a magunk erőtlenségét. Ez már egy kicsit nehezebb. Mert olyan nagyon büszkék vagyunk a mi erőnkre, hogy nehezen mondjuk ki azt, hogy mi erőtlen emberek vagyunk. Nagyra vagyunk magunkkal, és büszkék vagyunk, és nehéz megalázkodnunk, és azt mondani, hogy hát igen, én igazából egy elég gyenge ember vagyok. Hozzá szoktunk az, hogy a keresztényeket mindig gúnyoljuk, és azt mondjuk, hogy akik templomba járnak, azok a gyenge emberek, csak azoknak van szüksége a templomra, meg Istenre, akik olyan gyengék, de mi milyen erősek vagyunk. És piszok büszkén feszítünk a nagy erőnkkel. Pedig a mi erőnk, testvérek, az csak egy látszaterő. Látszaterő. Hiszen mindjárt tapasztalunk ilyen dolgokat, hogy ugye csörög az óra reggel, aztán kellene fölkelni, és hát az ember úgy érzi, hogy nem sok ereje van fölkelni, vagy nem sok ereje van az, hogy megint hozzáfogjon a napi teendőihez, ottan sírnak a gyerekek, várnak valami kis gondoskodást. Ott, amikor éjszaka is sírtak, ugye, na hát, akkor reggel folytatják, akkor aztán ott van a főzés, a takarítás, akkor el kell menni a munkahelyre. És ott vannak az emberen ezek a hétköznapi terhek, amik szívják az ő szellemi, fizikai erejét. És hát úgy érzi, hogy hát ezt nem nagyon bírom ezt. Nem nagyon bírom. Aztán vannak olyan rendkívüli terhek, amik még tovább nehezítik a helyzetünket. Hiszen például elég egy betegség. Megtámad valami kis vírus, és az ember mindjárt leesik a lábáról. Nem beszélek arról, hogyha még egy súlyos betegség támadja meg az embert, hogy akkor hogy kezdi magát érezni. Milyen erőtlennek és gyengének. Pillanatok alatt, az előbb még ott feszített nagy büszkén, fél órán belül kész van. Akkor, testvérek, jönnek az ilyen különböző élmények. Hogy például az ember csalódik azokba, akiket szeretett és akikbe megbízott. Na hát, ez is egy elég nagy leszívása az erőinknek, hogyha vannak olyan emberek, akikbe bíztunk, és akiket szerettünk, és jó, becsapnak és átvágnak bennünket. Márpedig ilyennel elég gyakran lehet a mai világba találkozni. Aztán ott vannak azok a terhek, testvérek, hogy az ember szülei mondjuk megbetegszenek. Megöregedvén rájuk törnek az időskori betegségek. És akkor mi van? Hát vagy beteszik őket egy öreg otthonba, vagy magukra vállalják a gyermekek, és kezdik őket gondozni, ápolgatni. De azért ez is egy teher, a szülőknek a terhe. Aztán netalántán születik valakinek egy beteg gyermeke, aki mellett ott kell lenni, akit ápolni kell, akit gondozni kell, akit a tenyerünkön kell hordozni. Az megint csak egy olyan teher, ami szívja az embernek a fizikai, lelki erőit. Aztán, testvérek, még ha mindez nem lenne, itt van ez a mai felgyorsult világ. Az ember, hogyha Pesten él, mert ott talán még inkább lehet ezt érezni, Az ember felszállott egy metróra, mondjuk, hogy elmenjen ide, oda, aztán átszáll egy villamosra, aztán átszáll egy buszra, végre megérkezik 2 óra utazgatás után valahova, de már amire megérkezett, annyi stressz hatás érő, hogy már addigra kimerül. Már addigra az erői, hogy így mondjam, elmennek. Mert a mai világ, ez a felgyorsult, stresszes világ, ez már önmagában, nem lenne semmi egyéb, már önmagában ez is leszívna az embernek a lelki, szellemi energiáit. Akkor ott van a munka, amit mindnyájunknak ugye illő lenne minél nagyobb erő, energia befektetéssel elvégezni. Legjobb képességeink szerint megtanulni azt a darabot, megírni azt a prédikációt, megcsinálni azt az esztergályos munkát, vagy a tetőt megcsinálni, vagy én nem tudom mit megcsinálni, elmenni ide-oda, kinek mi a munkája, elvégezni egy orvosi rendelést. És megy az emberből ki az erő, az energia. Lehet sorolni, testvérek, és azzal fejezem be a felsorolást, hogy a bűn is szippantja a mi erőinket. Azt olvassuk a Bibliában, hogy bűnöm miatt roskadoz erőm, mondja a 31. Zsoltárba Dávid. Bűnöm miatt a vétkeink, amikor megszegjük az Isten törvényeit, az ő akaratát, az ott van az életünkben, és azon keresztül bizony megy el az erőnk, a lelki erőnk, a bűneink is viszik a lelki erőinket. Magyarán, testvérek, itt van egy ember, aki nagyon erősnek képzeli magát, aztán amikor rákapcsolják az egyes fogyasztókat, akkor szépen az energiái eltűnnek. És akkor nem is csoda, hogy a mai világban egy csomó ember erőre vágyván megy mindenféle energetikusokhoz, akik azt ígérik neki, hogy a jöjj hozzánk, ugye majd mi sugárzunk beléd fényt, hogy legyél fény sugárzó te is. Meg gyere majd, mert adunk neked energiát, mert milyen energiával telített emberek vagyunk, és rátesszük a kezünket, és akkor megnöveljük a te fizikai, meg lelki energiáidat. És hogyha nem sikerül, hát az azért van, mert nem tudsz benne hinni. Hát próbálj meg benne hinni, és akkor majd sikerülni fog. És az emberek, testvérek, lehet mondani, hogy fizetnek, mint a katonatiszt azért, hogy hozzájussanak valami úton, módon ilyen szellemi, lelki energiákhoz. Mennek az akupunktúrához, hogy mert azt is azt mondják nekik, hogy ott az ezüstünk keresztül megy be a negatív energia, az aranytünk keresztül megy be a pozitív energia, és a kozmosz energiája, a kozmikus energia, ami a Biblia szerint nem létezik, az szépen beleszivárog az emberbe, és megtölti az embert, és akkor megint olyan erős lesz. Egy csomó ilyen módszer van, amivel a gyenge ember próbálja megszerezni valahogy magának az energiát, ami hiányzik neki. Aztán mások, akik erre az útra nem lépnek rá, azok meg más katasztrófákba esnek, ugye? Mert a gyenge emberek azok, akik például öngyilkosok lesznek. Egyszerűen nincs erő, és akkor azt meg néz, kész, nem bírom tovább, kész, pont, vége, ennyi volt. Lelépünk. A másik szerencsétlen ember olyan depressziós lesz, a lelki erőtlenség, nem tud mit csinálni, szegény. Már a depresszió szinte megkönnyebbülése számára, ezt idézőjelbe teszem. A harmadik ember olyan agresszív lesz, olyan dühös lesz, hogy mindenkibe belemar, mert annyira gyenge, hogy egyszerűen képtelen bárkinek a más véleményét vagy másságát tolerálni, elfogadni, türelemmel elhordozni. Ki hogy reagálja le ezt a gyengeségét? De testvérek, a legeslegjobb az lenne, hogyha mi fognánk magunkat, és azt mondanák, hogy is beszél Isten a Bibliában nekünk? Azt mondja nekünk, hogy mi teremtmények vagyunk. És adott nekünk, igen, adott nekünk fizikai meg lelki erőket, de ezek végesek. Ezek behatároltak. Egyszer kimerülünk. És mi úgy vagyunk egyáltalán megteremtve, hogy nekünk szükségünk van egy energia utánpótlásra. Mégpedig a mi Istenünkből, a mi Urunkból, az Úr Jézus Krisztusból. És nem egyszer van rá szükségünk, hanem folyamatosan szükségünk van az ő erőire. Folyamatosan. Olyanok vagyunk, mint egy ilyen kis akkumulátor, amit ráteszünk a kis mobiltelefonunkra, vagy benne van a mobiltelefonunkba. Hát telefonálgathatunk azzal egy darabig, terhelhetjük, de egyszer csak kimerül. Újra be kell dugni a töltővel, hogy újra feltöltődjék. Ilyenek vagyunk mi is, hogy szinte újra meg újra be kell dugni a mi hitünknek a kis konnektorát, hogy így mondjam, az Úr Jézus Krisztusba, és kell, hogy belőle hitáltal erőt vegyünk, mert belőle erő származik, amire nekünk szükségünk van. De ha mi nagyra vagyunk azzal, testvérek, hogy mi milyen erősek vagyunk, az erőtlenségünkbe fogunk belehalni, belepusztulni. És másokat is odalökünk, ahova nem akarjuk. Lássuk be tehát az erőtlenségünket, mert ezzel tesszük meg a második lépést a megerősödés felé. Az első lépés, hogy meglátsuk, hogy az Úr Jézus Krisztus mindenkinél hatalmasabb személy. A második dolog, hogy bevalljuk a mi gyengeségünket. Jobb példáját hadd idézzem még, aki azt mondja, tudjuk mindjárt, hogy Jobban mi történt. Azt mondja, ő maga is, avagy kőből vagyok-e én? Vagy acélból vagyok, hogy mindent elviseljek? Még ő is bevallotta a maga gyengeségét, pedig az Úr még meg is dicsérte őt a végén a hitéért. De ő is érezte úgy, hogy bizony én erőtelen vagyok. És Pál apostolnak is be kellett vallania az erőtlenségét. Ott könyörgött az Úrnak, hogy van bennem egy betegség, nem mondjuk pontosan, hogy mi az a betegség, de van bennem valami tövis, amit háromszor kértem az Úrtól, hogy vegye el tőlem, mert nem bírok vele élni, vagy nehéz vele együtt élnem és végezni a munkáimat. De az Úr nem vette el, hanem azt mondta nekem, hogy az én erőm az erőtlenségben lesz nyilvánvaló. És ezért nekem elég az ő kegyelme, mert az erősít meg engemet. Ezek az emberek, testvérek bevallották az erőtlenségüket. Merjük mi is bevallani. Legyünk olyan nagy legények, hogy bevalljuk erőtlenségünket az Úrnak. És itt jön a harmadik lépés, hogy odafordulunk az Úr Jézus Krisztushoz. Nem elég látni, hogy ő hatalmas, és nem elég látni, hogy mi meg erőtlenek vagyunk, valami kapcsolatnak kell összejönnie. Valami személyes kontaktusnak kell kialakulni, ahogy mondtam az előbb az akkumulátort és az erőforrást. Hiába teszünk oda egy lemerült akkumulátort a konnektor mellé, és nem kötjük össze, a konnektorból nem fog beleugrani az áram. Kell valami kapcsolat, az a töltőzsinór. Az Úr Jézus és mi köztünk is kell valami töltőzsinór, valami kontaktus, hogy a lelkünkbe jöjjön az ő ereje. Ez az asszony, aki itt a Bibliában itt van előttünk, oda megy Jézushoz és hozzáér. De elmondtuk, hogy mi nem tudunk Jézushoz hozzáérni fizikálisan, hiszen nincs közöttünk. Ő hozzáér, és erő származott át belé. Mi máshogy tudjuk Jézust megérinteni, testvérek. Mi az Úr Jézus Krisztust hitáltal tudjuk megérinteni. Hiszünk benne, pontosabban hiszünk abban, amit mond. Ez a veleje a dolognak. Hiszünk abban, amit mond. Az ő igéjébe kapaszkodunk, és amikor az igéjébe kapaszkodtunk, belé kapaszkodtunk. És akkor valahogyan belé kapaszkodva, az igéjét hitáltal megragadva, igaznak valva és magunkra nézve, érvényesnek valva, valahogy erő támad a lelkünkben, hogy Dáviddal szóljon. Hozzád kiáltottam, te meghallgattál engem, és lelkemben erő támadt, mondja. Lelkemben erő támadt. Az Úr Jézus Krisztusba, illetve az ő szavaiba kapaszkodni. Ez a döntő, testvérek. Hittel kapaszkodni az igéibe. Az Úrnak számtalan igéje van. Számtalan igéje van. Tele van a Biblia az Úr szavaival. Amikbe belekapaszkodhatunk. Így Biblia órán is beszélgettünk arról, hogy ha valakinek például a bűnei gyötrik a lelkét, és azok szívják az erejét. Hát nem gondolhatja azt, hogy Uram, hát te azt mondtad, hogy ha megvalljuk néked a bűneinket, te megbocsátod azokat. Én megvallom néked. Kérlek, bocsáss meg nekem. És megvallottam, és te megbocsátottál. És ettől az én szívembe hála fakad, és most megköszönöm neked, hogy te megbocsátottál nekem. És mihelyest megköszönjük, testvérek, a bűnbocsánatot, azonnal erő támad a lelkünkben, és nem gyötörnek tovább a bűneink, és nem szívják le az erőinket. Nem az van az ígébe megírva, hogy nem kell félnem például a haláltól, vagy a kárhozattól. Hiszen ha az Úré vagyok, nekem örök életem van. Belekapaszkodok az ígébe. Te mondtad, Jézusom. Aki hiszte benned, annak örök élete van. Nem kell, hogy a félelem leszívja az erőimet. Mert te azt mondtad, hogy nekem örök életem van. Köszönöm neked. És mihelyest megköszönjük, azonnal lelkünkben erő támad. Jön egy nagy kísértés. A hívők sok kísértéssel találkozunk a világban, hogy legyünk olyanok, mint a világ. Fussunk mi is a pénz után, hajszoljuk a sikert, éljünk egy önző életet. De mondhatjuk, Úr Jézus, nem te mondtad azt, hogy szabad az az ember, akit te megszabadítottál? Szabad arra, hogy nemet mondjon a világ kísértéseire, a sátán csapdáira. Én most köszönöm neked, hogy én szabad lehetek, és nekem nem kell így élnem, hogy a világ elvárja tőlem. Köszönöm, hogy szabad vagyok másként élni, és mihelyest megragadjuk az ő igéit, lelkünkben erőtámad. Az gyötör bennünket, hogy egyedül vagyunk, magányosak vagyunk, nincs mellettünk senki. Hát, ha hívő emberek vagyunk, mellettünk van az Úr, nem azt mondta nekünk, hogy minden napon ti veletek vagyok. Vagy ne félj, én veled vagyok, fogom a te jobb kezedet. Hát akkor egyedül vagyok? Nem. Köszönöm, Uram, hogy nem vagyok egyedül, most is velem vagy, mert te megmondtad nekem. És a lelkünkben mindjárt erőtámad. És lehetne sorolni, testvérek, ezeket a drága igéket, amelyeket, ha hittel elfogadunk, és hálát adva megköszönünk az Úrnak, a lelkünkben erőtámad. Mit gondolunk, testvérek, hogy azok az emberek, akikkel a Bibliába találkozunk, vagy mai példákat is mondhatok, hívő emberek, akikkel találkozunk, azok honnan kapják az erőt? Onnan, testvérek, hogy bíznak az Úr Jézus Krisztusba, azaz bíznak az igéibe, és hitáltal kapaszkodnak azokba, és azokból az igékből jön az ő lelki erejük. Az Úrból kapnak azok által lelki erőt, és sokszor fizikálisan is szárnyakat. Testvérek, itt van mondjuk egy Dávid király, fölírtam Dávidot. Fölkenték ugye királynak, de még Saul volt a király. Dávidnak éveken keresztül bujdosnia kellett, mert a Saul állandóan meg akarta őt ölni. Pedig tudta, hogy én vagyok az Istentől rendelt királya Izraelnek. Nem tudom hányszor életveszélybe forgott, és Dávid viseli ezt a helyzetet. Hordozza ezt a terhet. Szívja az erőit, de az Úrba kapaszkodva bírja. Bírja a terhelést. Akkor ott van, testvérek, amikor megölhetné a király. Többször van ilyen, hogy megölhetné, mert ott van kiszolgáltatottan előtte Saul. És most mondják is neki a többiek, öld meg, hát megölöd, kész. Te leszel, aki elfoglalhatod a trón. És Dávidnak van ereje ahhoz, hogy azt mondja, hogy nem, mert az, ő is az Úr felkentje, és nem emelhetek rá kezet, majd az Úr elintézi őt a maga idején. És nem öli meg, van hozzá ereje, mert az Úrba kapaszkodik, aki megígérte neki, hogy majd ő lesz a király, ha eljön az ideje. Van ereje, testvérek, nemet mondani az ilyen tálcán kínálkozó lehetőségeknek. És aztán, testvérek, nézzük Jóbot, ha már említettem. Elveszti a vagyonát, az utolsó garast is elveszíti, elveszíti a gyerekeit, a gyerekeinek a családjait, mind az összes gyereke oda lesz, rájuk zuhan a ház, és mindenki meghal. Utána még ráadásul testileg is mindenféle fekélyek támadnak rajta, és minden betegség gyötri a testébe, és amikor a feleség oda megy hozzá, hogy átkozd meg az Istent, és most már halj meg, akkor azt mondja, hogy nem tudod, mit beszélsz. Nem tudod, mit beszélsz, és még ha sokszor látja és szembesül is a maga gyengeségében, mégis úgy beszél Jób, hogy az Isten végül megdicséri őt, és kitart a hitében. Honnan volt neki ereje megmaradni az Úr mellett azok között, a nehéz terhek között? Hanem az Úrtól magától. És ott van, testvérek, egy csomó másik ember, akivel így a Bibliába találkozunk, akik kitartanak a nehéz terhelés alatt, és van erejük, mert az Úrból veszik hitáltal az erőt, meg kapaszkodnak az ő ígéreteibe. Ott van az Ezékiás király, Jeruzsálem király, körülveszi az egész asszír hadsereg a Jeruzsálemet, ők meg ott vannak bent egy kis kiszolgáltatott kis csapat. Lehet, hogy évekig ott fognak bent szorongani, és egymást fogják megenni, mert abban az időben ugye még ez is benne volt a pakliban. Elfogy a víz, meg minden étel, és aztán mi... És akkor azt mondja Sénakherib a népnek, Ezékiás király, hogy ne féljetek, mert ő vele testi erő van, de mi velünk pedig az Úristen van. Vegyetek erőt, és a nép erőt vesz, és Ezékiás is erőt vesz, és nem roppan össze, hogy most mi lesz. Nem lesz depressziós, nem lesz öngyilkos, nem lesz nem tudom én micsoda, hanem kapaszkodik az Úrba, és az ő ígéreteibe, hogy az Úr az ő népével van, és az Úr az ő népének az erőssége. És erőt vesz, és aztán meg is látja, hogy az Úr megszabadítja őket. Csodálatos dolgok ezek, testvérek, és már azt gondolnánk, hogy ezek ilyen régi emberek, akiknek hát volt ilyen, de hát a mai világ az más. Hát, testvérek, nem más. Azért mondom el, mert itt szolgált közöttünk Viski Feri bácsi. az erdélyi lelkipásztor testvérünk. Emlékszünk még a szolgálataira közöttünk. Most testvérek, tudjuk nagyon jól, hogy ő lelkipásztor volt a Ceausescu rendszerben, és akkor mindenféle koholt vádak alapján ugye elvitték, és kikötött ilyen romániai koncentrációs táborokba gyakorlatilag. Ami nem volt éppen egy nagy szanatórium senkinek, aki ott volt. Elszakították a családjáról, a családjától több évtizedes büntetésről volt szó. Jó, ott maradt a felesége, a gyerek. A gyerekeit kitelepítik a feleségével együtt a Duna deltájába. Az egy más kérdés, hogy az hogy bírja elviselni, ugye, ezt. Hogy kiteszik őket egy olyan házba, amelyiknek nincs teteje. 5 vagy hány kisgyerekkel? 7 kisgyerekkel. Hogy bírja elviselni? Úgyhogy Feri bácsi még nem is tudja hosszú ideig, hogy hol van a felesége. Akkor aztán Isten irgalmából kiengedik, nem roppant össze, se ő, se a hívő társai, akivel voltak, a felesége se roppant össze, a családja se roppant bele, se testileg, se lelkileg. Most idős ember. Most kiderül róla, 87 éves, hogy súlyos, halálos beteg. Rá 2 nappal, ezzel önmagában is elég azért mindenkinek szembenézni, akár 87 éves, akár 38. Azért mindenki úgy megrendít ez a dolog, hogyha kiderül, hogy ki tudja, mennyi időn van hátra itt a földön. Ezzel azért szembe kell nézni, de még ideje sincs vele szembenézni, mert 2 nap múlva teljesen váratlanul meghal a felesége. A szeretett felesége, aki ugyancsak itt szolgált közöttünk annak idején. És akkor nézzük, hogy most akkor bírja? Bírja? Hát testvérek, bírja, de nem az ő saját erejéből van békessége most is, hanem azért, mert az Úrba kapaszkodik. Az Úrba kapaszkodik, az Úr ereje van ő benne, az hordozza őt. Nem az ő saját nagy energiáiról van szó. Hiszen ha már azt nézzük, hogy egy 87 éves embernek, akit azért sok mindenen keresztül ment, és amúgy se egy olyan nagyon erős fizikumú ember, hát már az öreg testében, ugye az izmok már nem egészen olyanok, mint voltak. De még hogy bírja? Kapaszkodik az igékbe, testvérek. És az igékbe rejlő Jézusi erő napról napra megerősíti őt az összes terhének a hordozására. Napról napra, testvérek. És akkor kérdezhetjük, hogy honnan van ereje egy 17 gyermekes édesanyának és édesapának nevelni 17 gyermeket, amelyik közül valamelyik fogyatékosan született. Honnan van neki energiája? Honnan volt ereje akár az én édesanyámnak 11 gyereket nevelni apukámmal együtt? Amikor az ember körül szimatolgat és látja, hogy már egy gyereknél majd belehalnak fiatalok. Azért, testvérek, mert ezeknek az embereknek hite volt az Úrban, az ő igéiben, belekapaszkodtak azokba az igékbe. Mint rászoruló, gyenge emberek kapaszkodtak az igébe, és az ige ereje megnyilvánult, Jézus ereje megnyilvánult az ő gyengeségükben. És fölragyogott az ő gyengeségükben az Istennek a hatalmas ereje. Ilyen csak rendkívüli emberekkel történik? Nem, testvérek. Ez az asszony, akit itt meggyógyít Jézus. Névtelen. Jairus, aki ott van még, az nem névtelen. De ez az asszony névtelen. Nem mondja senki, hogy én egy névtelen kis szürke egér vagyok én bennem. Nem történhet ilyen dolog. Mert történhet. A névtelen kis szürke egerekkel is megtörténhet, hogy az Úr Jézus ereje beleárad az életükbe. Meggyógyítja őket, megerősíti őket. És pontosan a kis gyenge, szürke emberek tapasztalják meg azt, hogy erőről erőre jutunk, míg megjelenünk Isten előtt a Sionon. Ahogy a 84. Zsoltárból olvassuk. Erőről erőre jutunk, míg megjelenünk Isten előtt a Sionon, és ott már nem lesz szükségünk további erősítésre. Mert ami elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben, olvassuk a korintusi levélbe. Majd egyszer nem lesz szükségünk megerősítésre, de addig igen. És az Úr Jézusban van az az erőtestvéreim, ami bennünket is napról napra meg tud erősíteni. Íme testvéreim, itt van előttünk az ige, a megerősödéshez vezető 3 lépés. Az Úr adja meg, hogy mindezeket megértsük és kövessük is. Az első az, hogy lássuk meg, hogy az Úr Jézus Krisztus mindenkinél hatalmasabb és erősebb személy. Második lépés az, hogy belátjuk a magunk minden képzeletet felülmúló gyengeségét. Megalázzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy mi bennünk erő nincs. Ami van, még az is az Úrtól van, de az is véges. Így vagyunk megszerkesztve. És a harmadik, hogy odafordulunk az Úr Jézushoz, és belekapaszkodunk bizalommal az ő igéibe. És magra, ami megmagyarázhatatlan és csodálatos módon az ő igéiből erőt merítünk. Jézus az igéi által belénk táplálja az ő erejét, és lelkünkben erő támad. Adja meg az Úr, hogy ő általa megerősített emberként tudjuk a terheinket, hétköznapi vagy éppen rendkívüli terheinket is vinni. Adja meg ezt mindnyájunknak, ami Urunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, imádunk téged, akiből erő származott, amikor az az asszony megérintett téged. És köszönjük, hogy nem csak ott és akkor történt ez meg, hanem ma is megtörténik. Légy áldott azért, mert még mi is erőt meríthetünk belőled. Erőt meríthetünk belőled, és azok, annak segítségével hordozhatjuk hétköznapi terheinket, rendkívüli terheinket, sokszor emberfeletti erőt és energiát igénylő terheinket. Köszönjük néked, hogy nem kell összeroppannunk, nem kell belerokkannunk a terheinkbe, hogyha te erősítesz bennünket. Légy áldott, hogy akkor erőről erőre juthatunk, még megjelenünk egyszer előtted a Sionon. Köszönjük te néked azt, hogy ott majd magasztalhatunk téged erőben és dicsőségben, de addig segíts, hogy hadd magasztaljunk téged az erőtlenségünkben, azáltal, hogy kapjuk a te erődet, energiádat, és annak segítségével végezzük a dolgainkat. Köszönjük néked, Urunk, hogy ma is tanítottál minket, és kérünk arra, hogy segíts a te erődből élni egész életünket. Imádkozunk most hozzád azért, hogy áld meg gyülekezetünket. Áld meg azokat, akik közöttünk nyaralnak, vagy akik innen mennek nyaralni. Vigyázz rájuk, és adj nekik testi-lelki felüdülést. Imádkozunk hozzád, Urunk, Biski Ferenc testvérünkért, név szerint is. Imádkozunk, hogy áld meg őt, és erősítsd meg őt a te nagy erőddel. És mindazokért könyörgünk, akik talán itt közöttünk is különösen nehéz terheket hordoznak, és úgy érzik, hogy erejük nincsen. Urunk, hadd lássák meg, és hadd tapasztalják meg, hogy te benned van az erő. És te meg tudod őket erősíteni. Légy áldott érte, Urunk, hogy rád bízhatjuk testvérgyülekezetünket, a határon túli és itt élő magyarságot. Kérünk téged arra, hogy könyörülj meg a mi nemzetünkön. Ezen a magát nagyra tartó, de végtelenül gyenge népen. Könyörülj meg, hogy benned találja meg az erőforrását, felemelkedésének, boldogságának kulcsát. Könyörülj meg minden magyar emberen, hogy hozzád térjen, rád kapcsolódjon hitáltal. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat, és hisszük, hogy a mi imádságunkat már meghallgattad. Nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kívánjátok az Urat és az ő hatalmas erejét. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy a jövő héten gyülekezeti alkalmaink nem lesznek. Tekintettel arra, hogy Mátraházára megyünk, és a biblióra az általában azok, aki a bibliórára szokott jönni, az általában most ott lesz Mátraházán. Tehát most különösebben nincs értelme annak, hogy kedden egy-két ember összejöjjön. Utána való héten már lesz megint bibliaóránk, tehát most a héten nincsen bibliaóra, és más alkalom sincsen. Hirdetem azonban, hogy a jövő vasárnap úrvacsoraosztás lesz, az Úrnak szentasztalát új kenyér ünnepe alkalmából megterítjük, tehát úgy készüljünk, hogy hogy részesülhetünk az úrvacsorában. Jövő vasárnap egyébként a Hódmezővásárhelyi Zakar Ödön testvérünk hirdeti még közöttünk Isten igéjét. Végül azt hirdetem, hogy van egy kis testi erőforrás itt a kis teremben. Pontosan bent van a ruhatárba jó pár liter tej, ilyen féltartós vagy tartós tej, valami 40-50 liter körül van, dobozos formába. Hogyha valaki szeretne abból vinni, akkor vigyen belőle ingyen, amennyit szeretne. Van, aki nem szereti, hát az ne vigyen, de aki szereti, az vigyen, el is áll még egy darabig. Valaki kapta a szólétól, és nem tudta már, tehát annyira sokat kapott, hogy ami kellett neki, azt elvitte, ezt meg ideadta nekünk, hogy vigyék a testvérek. Ott van hátul, aztán remélem, hogy elfogy, vigyék a testvérek, ki mennyit tud, vagy szeretne. Nyugodtan. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek. Jaj, elnézést kérek. Még van egy hirdetni való, honvédtéri református templomban augusztus 21-én, tehát jövő vasárnap este 7:30-kor lesz egy hangverseny, a Kardos Pál Alapítvány 7. nemzetközi karnagyi tanfolyamának záró hangversenye. A Szegedi Bartók kórus fog énekelni, a tanfolyam hallgatói vezénylik majd a kórust. Szeretettel várnak tehát erre mindenkit a rendezők, augusztus 21, vasárnap este 7:30-kor. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvérek!